Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, igéhirdetés vagy Isten tiszteletünk elején énekeljük a 164. dicséretünk első verszakát. 164. dicséretünk első verszaka így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk. Foglalj el a helyét, és így a helyünkön maradva folytassuk tovább Istenünknek a dicsőítését. Énekeljük a 161. dicséretünknek az első három verszakát. A 161. dicséretünk első verszaka így kezdődik: Siess keresztjén lelki jót hallani. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét az Ószövetségből. Az Ézsaiás próféta könyvéből halljuk majd az igét, az 53. fejezetből, annak is a 4. verszaktól a 6. versig terjedő részekben eképpen.
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.
Isten tegye áldotta az ő igéjét. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, emeljük fel a szívünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük, hogy elkészítetted ezt a csendes órát itt a te házadban. Tudjuk, hogy te hívtál ide minket, mert te akarsz megajándékozni valami olyan kincsel, amit csak tőled kaphatunk mindnyájan. Köszönjük nagy szeretetedet. Köszönjük az elmúlt hét minden ajándékát. De a te kezedből fogadjuk a próbákat is. Hiszük, hogy azokkal is a javunkat munkálod. Kérünk, ajándékozz meg most olyan belső csenddel, amivel meg tudjuk hallani, érteni, magunkra venni a te életünket támogató igédet. Könyörülj rajtunk, és támasszon bennünk új életet a te beszéded. Erősíts meg minket a veled való közösségben. Oly nagy szükségünk van mindannyiunknak rá. Tudjuk, Urunk, hogy semmi jót nem érdemlünk tőled, de áldunk azért, hogy te mégis magadhoz hívsz, fogadsz, és ajándékokkal gazdagítasz bennünket. Hozzuk a bűneinket, amit nem kellenek rajtad kívül senkinek. Adj bocsánatot nekünk. Engedd megtapasztalnunk, hogy nagyobb a kegyelmed minden mi vétkünknél. Hozzuk szomorúságunkat és a gyászunkat. Adj igazi vigasztalást nekünk. És kérünk, szólíts meg most bennünket. Te tudod, hogy melyikünk milyen helyzetben van, milyen terheket hordozunk, milyen kérdésekben van szükségünk tanácsra, útmutatásra. Ajándékozz meg minket önmagaddal, szent lelkeddel, a veled való találkozással. Amen. Most pedig kérem a gyerekeket, jöjjenek ide. Gyertek csak bátran. Szia. Jó. Ide a másik oldalra is lehet jönni. Gyertek egy kicsit közelebb, jó? Egy kicsit, hogy hallják a mikrofonba is, hogy mit mondok, jó? Sziasztok, akkor áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Na, jó van. Hát képzeljétek, nekem nagyon furcsa most itt megállnom mellettetek, mert pont belegondoltam, hogy nagyjából 8-10 évvel ezelőtt még én is éppen itt álltam közöttetek, én is éppen így néztem az éppen aktuális lelkészre, és hát most nekem is egy kicsit furcsa ez a szituáció, most én állok itt középen, és tanítalak most egy kicsit titeket. Hát azt szeretném először is megkérdezni, hogy ki tudja, hogy mi van ma, milyen fontos esemény van ma. Vagy tudjátok, hogy mely fontos esemény van? Na hát akkor elárulom, hogy mire gondoltam. Ma van a nyári időszámításra való átállás, képzeljétek el. Azért kellett egy órával hátrébb állítani az órát. Na, tudtátok, eszetekbe jutott? Jó van, oké, rendben. Na, és hát most akkor ezt a kérdést biztos, hogy fogjátok tudni megválaszolni. Miért jó ez nekünk? Miért jó, hogy átálltunk a nyári időszámításra, hogy hátrébb állítottuk az órát? Nagyon egyszerű a válasz. Mondjad. Igen, végre nyár van, és az mit jelent? Mindjárt itt az iskola vége. Azt jelenti, úgyhogy ez nekem is aktuális, mert még én is egyetemre járok, még tanulok, úgyhogy én is nagyon várom a nyarat. Na, de egy kicsit komolyabbra fordítva a szót, milyen évfordulókat tudtok felsorolni így a család életében? Mondjatok bátran párat. Hát például a születésnapok, ugye? Azok is évfordulók. Anyának, apának, mondjad?
Névnap,
pontosan. Ugye születésnapok, névnapok, ilyen évfordulók. Akkor ugye vannak egyházi ünnepeink, a karácsony, a húsvét. Ugye azokat is meg szoktuk évente ismételni. Meg vannak ezek mellett nemzeti ünnepeink is. De egy kicsit tovább gondolva, azt szeretném, hogyha megbeszélnénk közösen, hogy hát akkor miért jövünk templomba? Mert bizony a templomba járás, a vasárnapok is egy-egy ilyen fordulópont, hét fordulók a mi életünkbe. Tudjál valamelyikőtök, hogy miért járunk templomba? Bát, mondjad.
Imádkozunk,
ezért is járunk, igen, de azt lehet otthon is. Mondjad.
Isten dicsérünk,
ez is nagyon fontos, mert kicsit közelebb kerültünk, amire én gondoltam. Na még valakinek, mondjatok bátran, nincs egy rossz válasz. Mondjad. Igen, igen, hogy megszenteled, hogy benne van a tíz parancsolatban. Nagyon jó, hát azért ilyen dogmatikus teológiai válaszra nem számítottam, de nagyon ügyes vagy, hogy ezt hoztad, úgyhogy gratulálok, hogy ezt most így mondhatom. Hát igen, végül is összefoglaltad azt, amire szerettem volna gondolni, összefoglaltuk, hogy azért járunk templomban, hogy Istennel találkozzunk. És ez egy olyan forduló pont az életünkben, vagy olyan fordulatnak kell lenni az életünkben, hogy minél többször járunk a templomba, mindig egy picit ott közelebb fordulunk, hozzáfordulunk Istenhez. Ő is hozzáfordít minket. És azért fontos sokszor templomba járni, még az ilyen óra átállítások ellenére is, hogy majd a végén teljesen oda tudjunk fordulni Istenhez. Hogy tudjuk odafordulni hozzá. Ez miért fontos szerintetek? Mert annyit kérdezek, akkor ezt megválaszolom én. Azért fontos, hogy odafordulunk Isten felé, hogy meglássuk, megtapasztaljuk, hogy ő mennyire szeret minket. Hogy tudjunk neki hálát adni, és hogy még jobban értsük, hogy miért kell templomba jönni. Mert hogyha már teljesen odafordultunk Isten elé, akkor már nem lesz nyug a templomba való járás, hanem örömmel fogunk továbbra is jönni templomban. Ugye? Így lesz. Na, akkor Isten adja nekünk, hogy ez így legyen továbbra is. Sziasztok, áldás, békesség! Menjetek a nyugodtan a vasárnapi Isten tiszteletre. Mi pedig folytassuk a liturgiánkat, és énekeljük a 78. dicséretünket, illetve zsoltárunkat, prédikációra készülve. A 78. zsoltárunk első verszaka így kezdődik: Hallgass én népem az én törvényemre. Ismerős dalamra, a 90. zsoltár dalamára fogjuk énekelni. Tehát 78. Kedves gyülekezet, hallgassuk meg az igehirdetés alaptextusát, amint írva található Pál korintusiakhoz írt első levelében, a 11. fejezetben, annak is a 23. és 29. vers közötti részekben eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, ama az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Eddig a felolvasott ige, gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves gyülekezet, a mai prédikációm témája egy ritkán kifejtett, de keresztény életvitelünknek fontos része. Ahogy a textusból kitalálhattuk, ma az úrvacsoráról lesz szó. Egyrészt azért, mert hát itt teológiai tanulmányaim folyamán fontosnak kezdtem érezni, és most is fontosnak tartom, hogy bizonyos keresztény alaptanításokról, mint ahogyan az úrvacsora is az, halljon a gyülekezet a vasárnapi istentisztelet keretein belül is. Azokat időről időre átvéve beszéljünk róluk, vagy csak egyszerűen frissítsük fel a tudásunkat azokról, hogy ezáltal is jobban meg tudjunk maradni az üzenetükben. Másrészt ez a második indokom, hogy jövő héten úrvacsorás istentiszteletet tartunk, és a most elmondott prédikáció egyfajta nyitánya a rákészülésünknek. Ugye nem csak választások lesznek jövő héten, hanem úrvacsora is, fontos, hogy mindkettőre imádságos lelkülettel készüljünk. Az egyház története során sok teológiai vita zajlott arról, hogy hogyan is kell értelmeznünk az úrvacsorát. De én most nem dogmatikával, nem annyira teológiával szeretnék foglalkozni, hanem az úrvacsora életünkre és keresztény közösségünkre, a gyülekezetünkre kifejtett hatásairól szeretnék beszélni. Mert az asztalközösség mindig is a közösséget fejezte ki. A teológián is csütörtökönként szokott lenni istentisztelet, és utána egy közös ebéd keretében folytatódik az istentisztelet, ahol a teológusok esznek, a tanárokkal együtt is egy közösségben vagyunk. Viszont egy kicsit komolyabbra fordítva a szót, mint egy egyszerű asztalközösség étkezés, az ókori és az Jézus korabeli ember felfogásában mélyebb jelentéssel bírt az asztalközösség, mert életközösséget is jelentett a számára. Ez volt az az idő, amikor a család meghitten együtt lehetett, és amelynek a mai vacsoráknál, vacsoráinknál fontosabb, szinte kultikus szerepe volt az akkori emberek életében. Fontos vonása volt az akkori ember étkezésében, hogy lényege szerint már a következő naphoz tartozott, így nem annyira a befejezése volt a napnak, hanem a kezdete. Az éjszakai pihenéssel együtt az új nap feladataira készített fel. Sőt, egy kicsit tovább gondolva és tovább folytatva, az első keresztények között is annyira fontos volt az úrvacsora, hogy az istentiszteletük az asztalközösségben csúcsosodott ki. Ugye ezzel kapcsolatosan is írt Pál a korintusi gyülekezetnél, akiknél baj volt az úrvacsorát megelőző gyakorlatban. A problémát majd egy kicsit később fogom még érinteni. Most haladjunk tovább az úrvacsora jobb megértésében. Mert az úrvacsorakor szemünk láttára és bennünk, lelki síkon is, sok minden történik egyszerre. Ezért most a jobb átláthatóság miatt időbeli aspektusaira bontva fogok beszélni az úrvacsoráról, és az azokkal kapcsolatos eseményekről és a hozzáfűződő ígéretekről is. Három olyan pontról fogok beszélni, amelyek felölelik az idői aspektusait az úrvacsorának. Elsőként arról fogok beszélni, hogy Krisztus szerezte az úrvacsorát, és az ő kereszt halálára emlékezünk. Ez a múlttal kapcsolatos. Azután Krisztus jelenlétéről az úrvacsorában, a Jézussal való közösségről, és a méltatlanul való evés jelentéséről fogok szólni, ez a jelenbeli aspektus. Végezetül az eljövendő vacsoráról szólok, ez pedig a jövőbeli, a jövővel kapcsolatos ígéretek aspektusa az úrvacsorának. Időbeli sorrendbe haladva, először lássuk, hogy mik azok, amelyek a múlthoz köthetőek az úrvacsorával kapcsolatosan. Hát a legelső és legkézenfekvőbb kérdés, amiből ki kell, hogy induljunk, az, hogy miért úrvacsorázunk. Egy tök egyszerű kérdés, nagyon egyszerű kérdés, miért csináljuk mindezt? Szokásból? Vagy azért, mert tudjuk, hogy építi a közösséget? Vagy hogy a teológián ezt tanítják a teológusoknak? Nos, azért tartunk úrvacsorát, mert maga Krisztus szerezte és parancsolta, hogy az ő emlékezetére úrvacsorai közösségben legyünk együtt. És biztosak lehetünk a krisztusi parancs eredetiségében, mert olyan jól megőrizték a tanítványok, akiknek ugye először Jézus mondta az utolsó vacsorakor, hogy évekkel, akár évtizedekkel is később Pál tartalmilag ugyanazt mondja el, ugye hallhattuk a felolvasott igében, ugyanazt mondja el, amit a tanítványok hallottak Jézustól. Tehát nem is ember, nem is angyal, nem is az egyház, hanem maga Isten a szerzője szent asztal közösségünknek. Azért, hogy emlékezzünk az úrvacsora által arra, ami egyszer és mindenkorra megtörtént. Hogy Krisztus teste, ami bűneink miatt is megtöretett, vére pedig kifolyt. Jézus nem csak szenvedett, hanem valósággal meghalt érettünk. Az Ézsaiás könyvének 53. fejezete meghatóan és szemléletesen elénk tárja mindezt, Jézusnak az áldozatát. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Tehát Krisztusnak ezt az értünk megtöretett testét és kiontatott vérét közli, és adja nekünk a sákramentum, teszi láthatóvá, érthetővé. Ez nem csak emlékezés, hanem átélése is a történéseknek. Sőt, biztosak is lehetünk, hogy azért kapunk bocsánatot Istentől, mert az ő egyszülött fia meghalt helyettünk. Tehát az úrvacsora középpontjában mindig Jézus Krisztus áll, mégpedig az érettünk meghalt és dicsőségesen feltámadt Úr Jézus Krisztus személye és az ő váltság munkája. És egy kicsit a jelenre terelve a szót, haladjunk tovább a jelenbeli aspektusra, prédikáció második pontjára, és ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy olyan történet a úrvacsora, ami döntő érvényű a mi életünkre nézve, mert értem és helyettem is történt. A Krisztusban nekünk adatott ígéretek megpecsételésére rendelte el nekünk Isten. Ez azt jelenti, hogy ugye beszéltünk róla, hogy megvolt Jézusnak a váltsághalála, a kereszthalála, és mi most itt a jelenben, akik itt ülünk és hallgatjuk ezt a prédikációt, az úrvacsora szentségében, sákramentumában adta nekünk azt Isten, hogy most is, vagy hát jövő héten át tudjuk élni Krisztusnak a kereszthalálát, és bizonyosságunk lehet, megerősíthetjük, hogy ez igen, én érettem is, az én bűneim miatt is megtörtént. A második helyvéd hitvallásban találtam egy nagyon érdekes és szerintem nagyon szemléletes példát erre. Képzeljünk el egy levelet, amire Jézus, vagy hát Isten ráírta, hogy megváltotta a mi bűneinket. levél szépen összehajtogatjuk, betesszük egy borítékba, és ugye régen pecséttel zárták le a levelet. Azon volt egy pecsétnyomó, és azzal hitelesítették, hogy valóban az a személy írta a levelet, akinek a levelét benne találjuk. És a sákramentum az pont egy ilyen pecsét. Tehát hitelesíti azt, hogy Jézus valóban meghalt a mi bűneink miatt. És mindez azért van 2000 éve az úrvacsora, mert egy olyan átütő erejű váltsághaláról beszélünk, ami egyszer történt meg, de a jelenre is van kihatása. És nagyon fontos, hogy ezt mindezt közösségben vehetünk. Egy olyan szentség, amit közösségként élhetünk meg, és olyan bizonyosságunk lehet az egész szentség sákramentum felől, mintha maga Krisztus kezéből vennék a szent jegyeket, a kenyeret és a bort. Tehát ilyen valóságos az úrvacsora, mintha maga Jézus adná nekünk a szentségeket. Minden úrvacsora tehát megerősíti az élő Krisztussal való közösségünket. Ezért is ünnepi alkalom mindig az úrvacsora, egyfajta fordulópont, hogy a gyerektanításhoz kapcsolódjak. Ünnepi alkalom, mert különös hangsúlyt tesz arra, hogy közelebb kerülhet a hívő Jézushoz, megújulhat, elmélyülhet, megerősödhetünk a vele való lelki, a Jézussal való lelki közösségünk. És Krisztus ezt az egész közösséget, minket benne személyesen is, az ő testévé akar formálni. Egy olyan testé, ahol vele, mármint Jézussal, és egymással közösségben vagyunk. Egy olyan közösségben, ahol törődünk a másikkal, szeretetben viseltetünk a másik iránt. És sőt, Krisztusnak nem csak a múltban, hanem most a jelenben is velünk van. Mert gondoljunk csak bele, hogy most is itt van közöttünk, az ige hirdetés alkalma alatt, jövő héten is velünk van, és tulajdonképpen Jézus az, aki minket elhoz ide a templomba, vasárnapi Isten tiszteletre, ige hirdetésre, és az úrvacsorához is. De nem csak vasárnaponként van velünk, hanem a hétköznapok alkalmával is, hétfőtől szombatig. Velünk van az imádságainkban, énekléseinkben, bajainkban, örömeinkben, az egész életünkben jelen van. Hadd hozzak még egy igét a közösséggel kapcsolatban. Szintén az első korintusi levélben található egy ilyen, Pál apostol nagyon szépen fogalmaz a közösséggel kapcsolatban, a 10. fejezetben, mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindnyájan, akik az egy kenyérből részesedünk. Ebben a közösségünkben mindnyájan ugyanabból a kenyérből kapunk egy falatot, és ugyanabból a borból egy kortyot. Ez azt jelenti, hogy valahol mélyen hasonló, sőt azonos a lelki helyzetünk, mert mindnyájan kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. És mivel Isten feltétel nélkül kész megbocsátani a bűnbánó bűnösnek, ebből annak kell következnie, hogy mi is feltétel nélküli szeretettel vagyunk készek elfogadni és szeretni a másikat, egymást. Ennek az Istentől kapott, meg nem érdemelt szeretetnek kell átáradnia rajtunk. És ennek a szeretetnek kell meghatároznia a másokhoz való viszonyunkat is. Úgy nézek a másikra, még akkor is, ha nem ismerem, hogy tudom azt, hogy teljesen azonosak vagyunk abban, hogy ő is ugyanolyan kegyelemre szorult bűnös, mint én. Korintusban ez hiányzott a gyülekezet gyakorlatából. Ez volt a gyülekezet egyik problémája és bűne, hogy nem tudták egymást egyenlőnek tekinteni. Ezért az apostol keményen meg is fedi őket, amikor ezt olvashatjuk nála, kicsivel a felolvasott textus előtt. Mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítetitek azokat, akik nincsenek? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Szemben a korintusiak viselkedésével, mit most nem szeretnék magyarázni, mert szerintem egyértelmű volt, ez az utálatosság, ami közöttük volt, vagy meg nem várás egyenlőtlenség, Szóval ezzel a viselkedéssel szemben ugye mindannyian érezzük, hogy inkább segítenem kellene a másiknak. Inkább örömöt kellene, hogy szerezzek neki. De mi alapján, miért érezzük mi ezt? Mert szeretem a fele barátomat. És miért szeretem? Mert engem is szeret az Isten. És hálából ezért én is úgy akarok viszonyulni a másik embertársamhoz, mint ahogy Isten elfogadott engem. Ez az igazi szeretet közösség. Ez az a lelkület, amire Jézus meg akar tisztítani, meg akar váltani bennünket. Jó lenne, ha ennek a tudatában újulnánk meg minden úrvacsora alkalmával. Mert átélhetjük az úrvacsorában a Jézussal való közösséget, és átélhetjük az egymással való közösséget is. Mert ahogy én rászorulok az ő bűnbocsátó kegyelmére, úgy rászorul az összes többi is. Az is, aki előttem veszi, az is, aki mögöttem, utánam veszi. És ahogyan én újongva mehetek majd el, mert bocsánatot kaptam, és feladatot, ugyanúgy adja azt az összes többi hívőnek is. Ilyen szempontból teljesen egyek vagyunk. Az előbb elmondottaknak kapcsolatosan még fontos kiemelni azt, hogy Isten öntudatos válasz adásra szólít fel bennünket. Aktív résztvevői vagyunk az úrvacsorának. Aktívan veszek részt az úrvacsorában, nem csak passzív elszenvedője vagyok, tehát aktív vagyok, amikor válaszolunk majd a kérdésekre, hogy hiszitek-e, valljátok-e, ígéritek-e, fogadjátok-e. Sőt, akkor is cselekszünk, akkor is mi cselekszünk, amikor majd kinyújtjuk a kezünket, és átvesszük a jegyeket, a kenyeret és a bort. És még itt a jelennel kapcsolatosan beszélnem kell egy fontos problémáról, amit így hallhattunk az igében, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy veszi az Úr poharát. És azt kell, hogy mondjam ezzel kapcsolatban, nem az veszi méltatlanul, aki bűnös. Nem erről van itt szó, pont ellenkezőleg. Az Úr asztalához éppen azoknak kell jönniük, akik tudják, hogy bűnösök. És tudják, mire kérnek bocsánatot. Mitől akarnak megszabadulni? Az a méltatlan, aki bűnös ugyan, de nem vallja ezt be. Mert meg kell vizsgálnom, hogy mi az, ami utálatos az én életemben Istennek. És fontos, hogy az nekem is utálatos legyen. És meg tudjam vallani, és el tudjam hagyni azokat. Akkor nem fogunk méltatlanul úrvacsorázni, hogyha tudjuk, mire való az úrvacsora. Ha megvizsgáltuk magunkat, ha hittel túllátunk az egyszerű jegyeken, és arra a nagyszerű eseményre tekintünk, ami a Golgotán történt, és ha tudjuk, hogy ez személy szerint ránk is, akik itt ülünk és hallgatjuk ezt a prédikációt, és mondja a prédikációt, tehát ha tudjuk, hogy ez személyesen ránk is vonatkozik, akkor megváltozik tőle az életünk. Úgy, ahogy a Galatákhoz írt levélben olvashatjuk, ahol Pál apostol ezt mondja, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tudjuk mi is ezt meggyőződéssel mondani. Az úrvacsorának van egy jövőre mutató jelentése is. Az ő visszajöveteléig hirdetjük a halálát, de egyben kóstolót is kapunk az eljövendő boldogság és öröm felől is. Mert minden úrvacsora a jövőbe is tekint. A jövőbe, amikor is lesz majd egy ehhez hasonló, de igazibb, valóságosabb vacsora, ahol a benne, Istenben valóságosan hívők is mind ott lesznek egytől egyik. Vagyis minden úrvacsorai közösségünk utal egy nagyobb, csodálatosabb mennyei közösségre, amit a Biblia egy olyan örömlakoma képében ír le, ahol az örömnek soha többé nem lesz vége, ahol többé nem hitben járunk, mint itt a földön, hanem látásban járunk. Mert ott meglátjuk majd a mi Urunkat. Meglátjuk az ő dicsőségét, sőt, az ő dicsőségében részesíteni is fog minket, embereket. És minden egyszerű úrvacsora emlékeztet arra is, hogy erre a nagy mennyei lakomára, vacsorára készülhetünk, arra mi is hivatalosak vagyunk. Hivatalosak vagyunk az üdvösségre, ahol ez a lelki közösség, az úrvacsora, ami már itt is olyan sokat jelent a mi Urunkkal, fent a mennyben, a mennyei nagy lakomában, tökéletessé és teljessé válik. És már most itt szabadok vagyunk hálát adni azért, hogy ez vár ránk. És még egy fontos vonás ezzel kapcsolatban, amit néha keresztény emberként hajlamosak vagyunk elfelejteni, pedig nagyon fontos. A Jelenések könyvében találtam egy ilyen igét az úrvacsorával kapcsolatban, a 19. fejezet 9. részében, hogy boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Tehát boldogok vagyunk mi is, keresztény testvéreim. Összefoglalásképp szeretném még pár gondolatot mondani, az elhangzottakat összefoglalva. Az úrvacsorát tehát Krisztus szerezte, és mindenestől az a célja, hogy a mi bűnbocsánatban való bizonyosságunkat és a hitünket megerősítse. Olyan egyszerű, de nagyszerű módon, hogy amilyen valóságos az a falat kenyér és az a korgybor, olyan bizonyos lehetek mindezekben én is. Tehát, hogy Krisztus az én bűneim miatt is meghalt. Mert maga Jézus Krisztus mondja ezt nekünk. Valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. És Jézus erőt tud adni ehhez a hitvalló élethez ma is, holnap is, a jövő héten is, és bármikor, amikor kérjük tőle. Így legyen. Amen. Az igehirdetésre válaszkép pedig énekeljük a 275. dicséretünk első 4 versszakát. 275. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Tehát a 275. dicséretünk első 4 versszakát énekeljük.
Thank you.
Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk azért, hogy az úrvacsorát megparancsoltad a tanítványoknak. És köszönjük, hogy mi is ezt cselekedhetjük a mai napig a te emlékezetedre. Köszönjük, hogy több ez, mint csupán emlékezés. Köszönjük a veled való közösség lehetőségét, és azt, hogy újra és újra megerősítesz minket abban. Imádunk téged, megváltó úrunk, Jézus Krisztus, aki szerettél bennünket is, és önmagad adtad érettünk. Köszönjük, hogy a te halálod a mi életünk, bűnbocsánatunk, örök üdvösségünk. Könyörülj rajtunk, hogy tudjuk ezt hinni, és egyre jobban, egyre bátrabban hinni. Változtassa meg ez a veled való közösségünk az életünket. Tölts meg minket azzal a szeretettel, amivel te szerettél és szerez bennünket. Köszönjük mindazt, amit érettünkkel végeztél, amit nekünk megszereztél, és amit a benned hívőknek kínálsz, és adsz újra és újra. Ajándékozz meg mindnyájunkat sok-sok olyan úrvacsorai közösséggel, ahol nem méltatlanul esszük a kenyeret, és isszuk az Úrnak poharát, hanem ezzel a hittel, hálával és örömmel. Ébresz vágyat a mi szívünkben, hogy minél gyakrabban vendégei legyünk a te asztalodnak. Kérünk, beszélj velünk tovább is a most elhangzott igén keresztül. Kérünk, hogy a te halálodról szóló evangélium erősítse a hitünket. Könyörgünk most különösen azokért, akik az elmúlt napokban álltak meg a ravatal mellett. Kérünk, hogy az űrt, ami az életükön támadt, te magad töltsd ki. Emeld fel a tekintetüket, töröld le a könnyeiket. Hadd lássák a láthatókon túl a láthatatlanokat is. Téged magadat, életnek és halálnak diadalmas urát, megváltó Urunk Jézus Krisztus. A te szent lelked adjon nekünk igazi vigasztalást, élő reménységet, és kérünk most a betegeinkért, a gyülekezet elesettjeiért is. Kérünk te adj nekik vigasztalást. Könyörgünk református egyházunkért is, hogy tudja minél jobban képviselni a te szent ügyedet. Kérünk benne lelkészeinkért, a teológusokért, és a mi gyülekezetünkért, és más gyülekezetekért is. Kérünk továbbá magyar népünkért is, te látod, mennyi bosszúság, pártoskodás, és egyéb minden baj van ebben az országban. És kérünk a választások tisztességes lefolyásájáért is. Kérünk még egyszer gyülekezetünkért is, gyülekezetünk programjaiért is. A cserkészek lelki hétvégéért is kérünk, Urunk, hogy te áld meg továbbra is. És Urunk, tőled kérjük, add meg nekünk, hogy tőled kérjük mindennapi kenyerünket, a mindennapra szükséges igét és a mindennapra szükséges békességet. Így kérünk a jövő hét kezdetéért is. És kérünk továbbá, segíts most folytatni az imádságot magunkban, ebben a csendes percben. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntök mindenkit. A gyülekezet programja jövő héten is az aktuális megszokott sorrendben fognak folytatódni. Hétfőn 6 órától énekkar lesz, kedden 9:30-tól babamama kör, kedden 6 órától biblióra, és utána presbiteri gyűlés lesz. Szerdán 10 órától lesz a nyugdíjas biblióra. Szintén szerdán 6 órától lesz az új házi kör Vanda vezetésével, és itt jegyzem meg, hogy én is eljövök a házi körbe, hogyha van még a testvéreknek kérdése az igehirdetéssel, vagy magával a témával kapcsolatosan, akkor én is ott leszek, beszélgessünk erről a témáról, mert fontos. Csütörtökön 8 órától biblióra lesz, 16 órától konfirmáció. Pénteken 3 órától a második konfirmandus csoport, pénteken 4 órától a harmadik konfirmációs csoport. Szombaton 6 órától, illetve 8 órától, bocsánat, ez szombaton 8 órától tavaszi templom takarítás parti lesz a gyülekezetben. Búzítom a híveket, hogy jöjjünk el és együtt tegyük minél szebbé templomunkat. Aztán szombaton 10:30-től hittanóra lesz, 6 órától pedig zsoltáros istentisztelet, vespera. Vespera egy remek alkalom arra, hogy még így a szombat este jobban elmélyüljünk a hitünkkel, az elmúlt hetek tartalmával. Búzítok mindenkit, hogy jöjjünk minél többen is, legyünk együtt a vespera alkalmával is. Vasárnap pedig 10 órától szintén istentisztelet lesz, úrvacsorás istentisztelet. 4 órától kisifi, és jövő héten 6 órától lesz a nagyifi. Még hirdetem az ifiseknek, hogy ma 5 órától kezdődik az ifi, mert a ajtónyitó istentisztelettel együtt lesz. Amit elfelejtettem hirdetni, tehát ma még 5 órától ajtónyitogató istentisztelet is lesz, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel arra is. A mai istentiszteleten Pajzsné Lévai Réka testvérünk olvasta az igét, köszönjük még egyszer a szolgálatát. Az elmúlt héten utolsó útjára kísértük ki Anna Vip, született Pelentai Annát, 78 éves korában. Ravatala felett az evangéliumot Zofóniás 3. fejezetéből hirdették, a 3. fejezet 17. és 20. vers közötti részéből. Veled van Istened, az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Abban az időben, amikor összegyűjtelek, haza is hozlak benneteket, mondja az Úr. Most pedig átadom Gondnok úrnak a hirdetés.
Kedves testvérek, először is szeretném megköszönni Pető Gergő gyülekezetünk teológusának az igehirdetést és a szolgálatot, és hát sok erőt a vizsgákra való készüléshez, és amíg még eljön a nyári nyaralás, az még odébb van egy kicsit. Az iskolákban minden évben le kell adni az igényt a református hitoktatásra, tehát ezt folyamatosan hirdetjük, de kérjük a testvéreket, hogy tényleg figyeljenek oda, hogy nehogy véletlenül automatikusan az etikáraik írassák be az iskolák a gyermekeket hit és erkőstan helyett. Nagy Péter lelkészünk a cserkészvezetőkkel együtt lelki hétvégén van Kiskunlacházán. Imádkozzunk annak gyümölcseiért, az egységért és az együttműködésért. Nem április 1-jei vicc, hogy kedden, tehát április 1-jén a Biblia óra után presbiteri gyűlés lesz. Erre az érdeklődőket szeretettel várjuk, nem csak a presbitereket, de a presbitereket kimondottan kérem, hogy legyenek szívesek, írják alá a pénztárosi asztalnál a meghívót, mert ez mostanában elég gyakran elmarad. És aztán szombaton, tehát április 5-én lesz a tavaszi templom takarítás parti. Zsuzsa, hol vagy? Gyere! A hölgy vezért, ő a belső ügyekért. Amíg ide kiér a Zsuzsa, annyit mondok azért, hogy a fiúkat kérem, hogy 8 órára mindenképpen legyenek itt, esetleg kicsit hamarabb is lehet, hogy mire a hölgyek jönnek és a padokkal akarnak dolgozni, addigra mi tudjunk körbe menni legalább a templom egy részén, mert ugye akkor portalanítás van, és az némi kosszal jár. És akkor át is adom a szót Zsuzsának.
Áldás békesség, kedves testvérek, nagyon szépen szeretnék mindenkit kérni, hogy minél többen jöjjünk el a takarításra, mert hatalmas a terület, amit meg kell csinálni. Azt is szeretném kérni, hogy aki eljön a szombati templom takarításra, és van autója, az mindenképpen hozza el otthonról a porszívóját, mert a gyülekezet porszívói nagyon rossz állapotban vannak, és nem tudunk most venni új porszívót. És a cserkészeket is külön kérném, hogyha lehet, akkor jöjjenek segíteni, mert nagyon-nagyon sokat és sokáig kell dolgoznunk ahhoz, hogy el tudjuk végezni ezt a hatalmas területet. A tisztítószereket azt igyekszünk beszerezni, de ha van otthon felesleges vödör és felmosófa, azt is kérem, hogy hozzák magukkal, és a pamut rongyokat is, mert rengeteg rongy kell a padoknak a letisztításához. Még egyszer kérem nagyon a gyülekezetet, hogy minél több nő és minél több hozzáértő ember jöjjön el. Köszönöm.
Igen, hát akkor a férfiakhoz még annyit tennék hozzá, hogy lehet hozni mindig talicskát, akinek elég nagy az autója, hogy belefér, és kisebb-nagyobb létrákat is, mert azokból is mindig hiány van, mert több helyen többféleképpen szükség van rá. Aznap nem csak a templom takarítás parti lesz, hanem konfirmandus hétvége is, úgyhogy ilyen értelemben a néhány lelkészt és néhány ifjú erőt hiányolni fogunk, de reméljük, hogy ez arra segíti őket, hogy majd 5-10 év múlva már nagyobb energiával és többen legyenek közöttünk. Ne felejtsük el tehát, hogy szombaton a takarítás partin túl zsoltáros istentisztelet vespera is lesz, amit úrvacsorai előkészítésnek is tekinthetjük másnapra. És hát így alakult, hogy úrvacsora is lesz, és választás is aznap, és gondoljuk végig, hogy hitünk szerint és meggyőződésünk szerint kit tudunk választani, mondjuk így, hogy néha melyik a kisebb rossz, és döntsünk úgy, de mindenképpen éljünk a választó jogunkkal. Április 8-án kedden a Bibliaóra időpontjában lesz az idei egyházlátogatás, az úgynevezett kanonika vizitáció. Kis László egyházmegyei lelkészi főjegyző és Ardai Janka Zsolt egyházmegyei presbiteri főjegyző látogat hozzánk. Erre is szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait, és elvárjuk természetesen a presbitereket. Kérjük azt is, hogy az óvodába még van jelentkezési lehetőség, ezt is tegyék meg a testvérek, még körülbelül 2 hét van. Az iskolai jelentkezés eredményeit pedig kitettük a honlapra, tehát ott meg lehet tekinteni. Július 7-e és 12-e között Mátraházán lesz hittantábor, erre Ábrám Angélánál lehet jelentkezni. Május 30-a és június 1-e között pedig jön hozzánk a mezőpaniti testvérgyülekezet 50 fős küldöttsége. Ha jól tudom, Szamutai Károly testvéremtől, akkor egyelőre a felének van meg a szállása, tehát még 25 főnek a szállására szükség lenne. Kérjük a testvéreket, hogy jelentkezzenek Károlynál majd a kiáratnál. Augusztus 11 és 16 között lesz a gyülekezeti nagy tábor Berekfürdőn, szokás szerint ezt már többen ismerik. Jelentkezni Pap Tamásnál lehet családonként 10.000 forint előleg befizetésével. A konfirmandus és az ifi tábor pedig előtte lesz július 28 és augusztus 3-a között Hídalmáson, ami Kalotaszegen Erdélyben van, jelentkezni Pető Gergőnél és Vanda Vargánál. És mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy megint lehet kapni gyülekezet történetet, illetve aki még nem készítette el az adóbevallását, ne felejtse el, hogy 1%-kal támogassa a Magyarországi Református Egyházat, illetve a Budafoki Keresztény Alapítványt. Ezek a nyomtatványok adó adatok megtalálhatók szinte minden hírlevélben, de most a kiáratnál és a pénztárosi asztalnál is. Mindenkinek további szép napsütést kívánok!
Igen, még csak annyit, hogy lesz egy ifjúsági hét, igen, ezt elfelejtettem mondani, tehát nálam, elsősorban nálam lehet jelentkezni, vagyok a főszervező, úgyhogy akinek van fiatal ismerőse, azt szeretettel várjuk erre a táborozásra. Most pedig Isten tiszteletünk végéhez érve énekeljük a 380. dicséretünket. A 380. dicséretünk első 10 verszakát, nagyon rövid verszakok, úgyhogy nem kell megijedni, hogyha valaki azt gondolná sok. Tehát 380. dicséretünket énekeljük az első 10 verszakát. Első verszak így kezdődik, semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege.
Thank you.
és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.